Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Öt óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Lezajlottak a történelem írásbeli vizsgák. A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt az érettségi feladatsorban. Középszinten 1148 helyszínen több mint 71 ezer vizsgázó, emelt szinten 152 helyszínen pedig csak nem 8300 vizsgázó tett érettségit. Az eduline.hu tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első, rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt a témaként. A vizsga második részében a diákoknak két esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. A rövid esszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú eszé témájául pedig Első Károly uralkodását vagy a Rákosi diktatúrát választhatták a vizsgázók. A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tartott, az emelt szintű írásbeli vizsgára pedig 240 perc állt rendelkezésére a diákoknak. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyed évben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők az MTI-vel, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH szerdán tette közzé, hogy az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csaknem 9300-ra nőtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az MTI-nek eljuttatott kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések, és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője kommentárjában többek között arról írt, a fővárosban harmadával több engedélyt adtak ki, mint egy évvel ezelőtt, ezek elsősorban a nagyobb projektekhez kapcsolódnak. A megyei jogú városokban és a községekben pedig csaknem duplájára emelkedett az új építési engedélyek száma. Minden harmadik magyar érzi magát anyagilag felkészültnek a várható hosszabb életre, ez némi javulást mutat a tavalyi 30%-hoz képest, ám még mindig elmarad a 2021-ben mért 41%-tól, derül ki az egyik biztosító nemzetközi kutatásából. A felmérés alapján Magyarországon a 18 és 34 év közöttiek körében jelentősen 34-ről 42%-ra nőtt azok aránya, akik felkészültnek érzik magukat a megnövekedett élettartamra, míg a nyugdíjhoz legközelebb álló 50 és 64 év közötti korosztály körében mindössze 27% válaszolt így. A kutatás alapján a magyarok számára elsősorban a nyugodt, stresszmentes évek, a jó egészségi állapot és egészséges életmód fenntartása, a szeretteikkel töltött minőségi idő jelentik a harmonikus időskor alapjait. Hasonlóan fontosnak ítélték meg a pénzügyi stabilitást és pénzügyeik jövőbeli tudatos tervezését. Miskolc városa minden évben méltó módon szeretné megünnepelni fennállását, ennek jegyében idén is pezsgő programokkal várja az érdeklődőket a Városnapja alkalmából, tájékoztatta rádiónkat az önkormányzat. Május 9-én és 10-én a belváros különleges hangulatba öltözik, a látogatók együtt idézhetik fel a város egyik fénykorát. Egy olyan korszakot idéz meg a századfordulós hétvége, amely a polgári átalakulás és a dinamikus ipari fejlődés révén alapjaiban formál a Miskolc város képét és közösségi életét. Velocipédek suhannak végig az utcákon, verklis muzsika csendül fel, rikkancsok kiáltják a híreket, a friss perec illata pedig belengi a tereket. Az egész hétvégén átívelő programsorozat igazi élményt kínál a család minden korosztályának. A látogatók emellett találkozhatnak pantomim művészekkel, élőszobrokkal és utcaszínházi előadásokkal, miközben a vásári forgatag, a Laci konyhák és a kávéházi élőzene idézi meg a régi idők hangulatát. Emellett koncertek, fotószínházi szerepel a programok között, illetve szombaton rendezik meg a 17. játékos városjárást.
Az időjárásról.
Csütörtökön felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, többfelé számíthatunk esőre, záporra. A délnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Elakad a szó, megakad a kép, elakadhat téged, látlak. Kit akarok én, kit akarok én, jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Szakadok, de nem futok utánad a fekete lyukban. Nézd, üres az ágyad, elveszhetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad. Elfogy a levegő, elfogy a bánat, elfogyok, ha téged várlak. Kit akarok én, ki mást akarnék, jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne?
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudják, miért fontosak az állatokkal végzett vizsgálatok? Például egy olyan, amelyben arra kíváncsiak a tudósok, hogy képesek-e összehasonlítást végezni mondjuk két eltérő mennyiségű gyümölcs között. Nem? Akkor nagyon figyeljenek, mert Bán Katának, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszék doktoranduszának most jelent meg erről tanulmánya. Ő lesz majd a vendégem a következő egy órában.
Szerintem nagyon fontos, és most kicsit általánosságban is beszélek, hogy megismerjük különböző jelenségeknek, folyamatoknak, illetve rendszereknek a működését, és az ilyen vizsgálatok, amit mi is csináltunk, azokra érdemes kicsit ilyen kirakós darabként gondolni, ami információval szolgálhat a nagyobb kép megértéséhez. Számos különböző fajjal végeztek már egyébként ilyen numerikus vizsgálatokat, egészen a főemlősöktől a rovarokig, természetesen az embert is beleértve, nagyon sok vizsgálatot végeztek egyébként csecsemőkön is, de minden egyes új fajról szerzett tudás és ismeret hozzáadhat ezekhez az információkhoz. Például az összehasonlító vizsgálatok számára nagyon hasznosak lehetnek, amik alapvetően igyekeznek feltérképezni, hogy a különböző képességek az evolúció során mikor jelenhettek meg először, illetve hogy hogyan fejlődtek tovább az egyes állatcsoportokban, beleértve az embereket is.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Ha messze lennél, sok szívet hajt egy cseppnyi vér. Ha messze lennél, elég lesz mindig négy liter, hazáig elmész ennyivel. Ha menni kell, de most jönnöd kell, hazaértünk, hidd el.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Újvilági karmos majmokon végzett kutatást Bán Kata, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusza. A vizsgálat fókuszában az állt, hogy milyen hatékonysággal képesek az állatok különbséget tenni eltérő mennyiségek között, valamint hogy milyen egyedi jellemzők befolyásolhatják elsődlegesen ezt a képességet. A különböző nemű, fajú és életkorú egyedek esetében eltérő viselkedést és teljesítményt tapasztaltak, amely elsősorban a majmok eltérő biológiai jellegzetességeiből és egyedi szociális berendezkedésükből adódhat. Bán Kata elmondása szerint a kutatásuk rávilágít a viselkedés, az egyedi jellemzők és a kognitív képességek közötti összetett kölcsönhatásokra, valamint az ezeket alakító evolúciós csereviszonyok és szelekciós nyomások szerepére is.
Igazság szerint nekem az alanyok azok hamarabb megvoltak, mint a téma ötlete. A mesterképzés teljesítéséhez egy kutatásra alapuló diplomamunkát kellett készíteni, és mire én elértem ahhoz a ponthoz, hogy ezt a kutatási témát ezt megválasztam, én akkor már egy jó ideje önkéntesként dolgoztam a Szegedi Vadasparkban, és leginkább azon a részlegen, ahova a karmosmajmok is tartoznak. És engem egyébként is mindig inkább az állatok, illetve a viselkedés érdekelt, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok egy olyan vizsgálatot kialakítani, ami a majmokra illik, és ugye mivel már sok ideje dolgoztam velük, nagyon jól ismertem őket faji szinten is, illetve magukat, az egyedeket is. Úgyhogy nekem először az alanyok voltak meg, és ehhez alakítottam ki magát a témát. Bizonyos szabályokhoz tartani kellett magunkat, ugye a tartás technológia miatt, úgyhogy bizonyos kompromisszumok meghozása után végül éppen egy számolási képességes vizsgálatra esett a választásunk, mert ez volt úgymond a legegyszerűbb kivitelezni.
De egyébként újvilági főemlősökkel, majmokkal voltak már vizsgálatok korábban is?
Igen, vizsgálták őket. Egészen pontosan ezzel a kérdéssel, amivel mi foglalkoztunk, ezzel éppen egyébként foglalkoztak már, de nem ezekkel a fajokkal. Szóval ezeken a fajokon ez egy teljesen új kérdés volt.
Mi volt a vizsgálat fókuszában, tehát miből indultak ki?
Nekünk a fő kérdésünk az egyfajta számolási képességre irányult. Egészen pontosan az volt a kérdésünk, hogy ezek a majmok hogyan képesek különbséget tenni eltérő mennyiségek között, illetve hogy ezt a képességet esetleg befolyásolhatja, hogy éppen milyen nemű, életkorú vagy akár fajú egyedről beszélünk.
De miért pont matematika?
Szerintem fontos először azt tisztázni, hogy az emberek azok szeretik magukat összehasonlítani más állatfajokkal, de itt maga a számolás, illetve a matematika az egy ember által kreált jelenség. Tehát maga a számolásnak is egyébként van 5 kritériuma, amit az emberek képesek teljesíteni, viszont még maguk, akár a csimpánzok vagy bonobók a legközelebbi rokonaink sem tudnak. Szóval itt különbséget kell tenni kicsit az ember által létrehozott matematika, illetve a természetben előforduló numerikus képességek között. És igen, leginkább a főemlősöket vizsgálják mindenféle kognitív szempontból, hogy ők a legközelebbi rokonaink. Vannak az evolúció során kialakultak, veleszületett képességek, amik mennyiségi alapon működnek. És egyébként erre az irodalomban leginkább 2 fő rendszert tartanak számon. Az egyik az egy arányfüggő rendszer, aminek igazából az a lényege, hogy nem feltétlen a 2 mennyiség közötti abszolút különbség alapján működik, hanem a 2 mennyiség egymáshoz viszonyított arányán. Illetve van egy másik rendszer, lényege az tulajdonképpen inkább arra irányul, hogy mennyire pontosan tudják meghatározni a mennyiségeket, viszont ez egy nagyon kis nagyságrendben működik, általában ez 1-től 4-ig tart. Csecsemőkkel például nagyon sok ilyen vizsgálatot végeztek, illetve más fajokkal is. Ez 3 vagy 4 fölé egyébként sosem megy, tehát ettől feljebb pontos mennyiségi meghatározásra eddig nincsen bizonyíték. És az, hogy egy fajnak vagy egy csoportnak hogyan alakulnak a numerikus képességei, az nagyon függ például a környezetüktől, illetve hogy milyen környezeti nyomás érte őket az evolúció során. Hiszen a főemlősökön végzett vizsgálatok például nagyon sokszor tartalmaznak valamilyen tréninget vagy tanulási periódust, ahol megtanítják nekik, hogy milyen szabályok szerint működik az adott feladat, és később ez alapján oldják meg. Ezt például úgy tudnám egy hétköznapi példán elmagyarázni, hogy ez olyan, mint például a matek érettségi. Ott is vannak típus feladatok, amikre a diákok felkészülnek, nagyon sok ilyet oldanak meg az éles érettségi előtt, de természetesen az, hogy az éles vizsgán pontosan mi lesz a feladat, és hogy milyen számokat fog tartalmazni, azt ők sem tudják.
És hogyha az ingereknek a numerikus tulajdonságait nézzük, akkor itt elsősorban azt nézték, hogy mondjuk a majmok, tehát az újvilági karmos majmok, azok képesek-e érzékelni és ábrázolni ezeknek az ingereknek a numerikus tulajdonságait ugyanúgy, ahogy például más jellemzőket, alakot, textúrát, tehát valaminek az anyagát, a színét vagy a méretét?
Igen, tulajdonképpen erről van szó. Vannak bizonyos jellemzők, amik óhatatlanul összefüggnek a mennyiségi jellemzőkkel. Ezekre a már említett például tréninges vizsgálatokban lehet egyébként kontrollálni, vagy akár az általunk végzett vizsgálatban is vannak olyan formák, ahol kontrollálnak rá. De ugye nekünk az egyik fő vonalunk az volt, hogy természetes viselkedést próbáljunk vizsgálni, és ha belegondolunk, akkor a természetben is az állatok azok ilyen formában fognak találkozni az ingerekkel. A természetben semmi nem fog kontrollálni ezekre a jellemzőkre, amik kapcsolatban állnak a mennyiségekkel.
Az fontos volt, hogy társas majmokkal végezték, és nem pedig olyanokkal, amelyek egyedül élnek, tehát magányosak? Mert hogy alakíthatja? Tehát egy társas fajnál ott maga a csoport az alakíthatja egymásnak a gondolkozását, az ízlését.
Így van, igen. Ez is volt a vizsgálatunk egyik fő eredménye. A karmos majmok egyik nagyon érdekes jellemzője a csoportfelépítés. Ez náluk is többféle lehet, de általánosságban elmondható, hogy családokban élnek, ahol van egy domináns pár, ők szaporodnak, és a csoport többi tagját az ő utódaik adják. És ez a szociális környezet, amiben ők élnek, ezek nagyon sok tulajdonságukat hosszú idő alatt befolyásolta, és ez egyébként kihat arra, hogy hogyan viselkednek. És mi is ezt tapasztaltuk egyrészt a saját vizsgálatunkban. Magában egyébként a különbségtétel sikerességében ilyen jellemzők alapján mi nem találtunk különbséget. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen. Még több vizsgálattal egyébként lehet, hogy találnánk. De mi a vizsgálatban nem csak a döntési sikerességet mértük fel, hanem egy olyan változót is, ami a döntés időtartama volt. Tehát, hogy mi a reakcióidejük. És ezzel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy például a hímek azok sokkal gyorsabb reakciót mutattak, mint a nőstények. És ugye említettem az egyedi berendezkedésüket ezeknek a majmoknak. Náluk bizonyos szaporodási jellemzők miatt az alakult ki, hogy az újszülött utódokat egyébként az apák fogják nagyrészt hordozni saját magukon, amíg önállóak nem lesznek, és az anyához csak a táplálkozás idejére kerülnek többnyire vissza. És emiatt, hogy az apák ilyen nagy szerepet vállalnak az utódgondozásban, nekik például sokkal figyelmesebbnek kell lenniük, hogyha egy esetleges veszély adódik, például jön egy ragadozó, akkor ők arra nagyon gyorsan, hatékonyan tudjanak reagálni, és át tudjanak menekülni, hiszen nem csak saját maguk miatt kell ezt megtenni ők, hanem az utódaik miatt is. És emiatt, hogy a hímekre ilyen nagy felelősség hárul, úgymond, náluk ez a gyors reakcióidő emiatt alakulhatott ki, nem csak feltétlen ebben a feladatban, hanem ez egyébként a viselkedésük nagyon sok ágára kihat, hogy ők ilyen gyors reakciót mutatnak.
Tehát akkor a hímek gyorsabbak voltak, mint a nőstények?
Így van, igen.
Milyen módszert alkalmaztak egyébként a vizsgálat során?
Az ilyen számolási vagy mennyiségbecslési képességeket általában kétféle módszerrel vizsgálják. Már említettem a tréningezés, illetve tanulási periódussal kapcsolatos vizsgálatokat, ez volt az egyik módja. Amit mi alkalmaztunk, az egy spontán választáson alapuló módszer. Ez azt jelenti, hogy mindenféle előzetes információ vagy tanítási folyamat nélkül szembesítjük az alanyokat egy döntési helyzettel, amire ők azonnal reagálnak.
Ugye azt mondta, hogy szőlőszemeket használtak. Hogyan kell nekünk elképzelni a kísérletet, tehát ezt az egész vizsgálatot, hogyan történt?
Maga egy teszt az úgy történt, hogy készítettünk egy polcot, amit rögzíteni tudtunk a majmok kerítésére, és ennek a polcnak mindkét oldalára elhelyeztem adott mennyiségű szőlődarabot, például az egyik oldalra egyet, a másikra pedig négyet. Ezután ezeket letakartam. Ez volt az előkészítő lépés, ez úgy történt, hogy a majmok ezt nem látták. Ezután én megvártam, amíg odajött hozzám egy majom. Egyébként az egész vizsgálat önkéntes alapon működött, egyik majmot sem kényszerítettük sosem, hogy részt vegyen benne, de egyébként a szőlő elég nagy motiváció volt számukra, úgyhogy nagyon örültünk, hogy mindig nagyon aktívan részt vettek a vizsgálatban. Szóval amikor odajött hozzám egy majom, akkor én megvártam, hogy a figyelme az rám irányuljon, és ezután én felfedtem ezt a két mennyiséget azonos időben, ő pedig ebből választott egyet. Ezt úgy tették meg, hogy a mancsukkal egyébként átnyúltak a kerítésen, jelezve, hogy melyik mennyiséget választják. Az alapfeltevés egyébként az, hogy egy ilyen döntési helyzetben az állatok azok a nagyobb mennyiségű élelmet fogják választani, hiszen ugyanannyi energia befektetéssel így több élelemhez tudnak jutni.
És mi van akkor, ha például zavarás van, mert féltermészetes körülmények között vizsgálták őket? De ha mondjuk kim vannak a szabadban, akkor is biztos, hogy a nagyobb mennyiséget választották volna? Mert ugye ott zavarás van, ragadozók vannak, egy csomóféle zaj, minden.
Igen, ezt vizsgálni kellene. Nagyon jó lenne, hogyha a természetben is hasonló vizsgálatokat, vagy esetleg megfigyeléseket lehetne tenni. Ez alapvetően nem mindig egyszerű, hiszen viszonylag rejtőzködő fajokról van szó. Nem csak náluk, nagyon sok fajnál nehéz természetben vizsgálni őket. Ezért is fontos például az állatkertek szerepe, mert lehetőséget ad olyan fajok vizsgálatára, amik egyébként nehezek lennének. Úgy gondolom, mivel ezek a rendszerek evolúciósan rögzültek, tehát már nagyon sok vonalon vizsgálták, meg volt sok állatnál egészen a főemlősöktől a rovarokig, ezért úgy gondolom, hogy bizonyos zavarások ezt egy-egy adott esetben befolyásolhatják, de összességében magát a képességet azt nem fogják.
Önök egyébként arra számítottak, hogy mindegyik sikeresen megkülönbözteti a kisebbet a nagyobbtól? Tehát a kisebb mennyiséget a nagyobb mennyiségtől? Erre számítottak?
Nem. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először néhány alapdolgot kifejtenék egy kicsit. Vannak bizonyos törvényszerűségek, amik alapján meg lehet állapítani olyan mennyiségpárokat, amik között könnyebb különbséget tenni, és olyanokat, amik között nehezebb. Ilyen például a távolsághatás. Ez azt mondja ki, hogy minél nagyobb a különbség két mennyiség között, annál egyszerűbb különbséget tenni közöttük. De mondjuk elképzelünk egy színháztermet, ahol a nézőtér jobb és bal oldalra van felosztva, akkor hogyha a bal oldalon egy ember ül, a jobb oldalon pedig 10, akkor nagyon egyszerűen meg tudjuk állapítani, hogy hol ülnek többen. Viszont, hogyha az egyik oldalon 9-en ülnek, a másikon pedig 10-en, akkor ez már egy sokkal nehezebb feladat. Mm-hmm. Ez a távolsághatás. Van egy olyan törvényszerűség, ami a nagysághatás. Ez pedig azt mondja ki, hogy a nagyságrend növekedésével egyre nehezebbé válik a különbségtétel. Hogyha a nézőteres példánál maradunk, akkor hogyha az egyik oldalon 10-en ülnek, a másikon pedig 20-an, akkor ismét egy viszonylag könnyű feladatunk van megállapítani, hogy hol ülnek többen. Viszont, hogyha ugrunk egy nagyságrendet, és 110 vagy 120 néző közül kell eldönteni, akkor ez megint egy sokkal nehezebb feladat. És mi ezek alapján állítottunk össze egyébként 5 ilyen mennyiségkombinációt, és ezeket teszteltük, hogy hol van az a határ, amit még képesek megkülönböztetni, és mi az, amit már nem.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Bán Katával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktoranduszával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruit Web a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Újra kell gondolni a támogatásokat és az ültetvénytelepítések engedélyezését, hogy legalább a versenyképes termelők megmaradhassanak. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához, emellett online ágazati kérdőívet tettek közzé a gyümölcstermesztők számára. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A szövetség iskolánként csak egy utazócsoport pályázatát fogadja be. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet, a pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. Összesen 1,7 millió facsemetét ültetett el a Gement ZRT, továbbá 41 tonna kocsányos, kocsánytalan és csertölgymakkot vetett az őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során. Az erdők megújításával őshonos, elegyes, a várható kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdők jönnek létre. A tájra jellemző egyedek a Gement ZRT génmegőrzés szolgáló csemetekertjéből származnak. A közlemény szerint az idegenhonos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokká csaknem 30 éve kezdődött, a legutóbbi ültetési idény 110 hektárt érintett. Nőtt az ártéri ligeterdők és az erdősztyep területe. 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő. Hozzátették, hogy az új erdők létrehozását és az idős állományok megújítását szolgáló erdősítések során a szakemberek törekednek a fenntarthatóságra. A 17. század elején, nem sokkal Eger oszmán kézre kerülése után épült Valide Szultán Hamam gőzfürdőt, és ezen keresztül a török fürdőkultúrát bemutató tárlat nyílik Egerben az emlékhelyek napján, közölte a Dobó István Vármúzeum. Az intézmény tájékoztatása szerint az eseményt május 9-én szombaton a Nemzeti Emlékhely sztélénél ünnepélyes zászlófelvonás és díszlövés előzi meg, majd bemutatják a tárlatot. Ezt ingyenes kurátori tárlatvezető és követi. Az egri vitézlőóskola kitelepülése egész nap lehetőséget nyújt a középkori fegyverek, gyógynövény használat és orvoslás megismerésére. Kitértek arra is, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén a minden évben népszerű programok mellett kipróbálható lesz majd a vár új interaktív kalandkönyve, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kaland is. A gyermeknap alkalmából május 31-én vasárnap pedig újra lesznek lámpásos tárlatvezetések, emellett több filmvetítés, valamint egy báb előadás is színesíti a Vármúzeum gyereknapi program kínálatát.
Az időjárásról.
Csütörtökön felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, többfelé számíthatunk esőre, záporra. A délnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Tegnap már régen volt, mindenki elhajlott. Taxi nem vett fel, sétáltunk, megfagytunk. Háború nem volt ott, téridő sem mozgott. Szenvedni ráérünk, egy napra minden jó. Még egy kört, aztán kocs, durból nem lesz mol. Tavaszba öltöztet, az élet a legjobb kor. Egyszerű menetik az önsajnálat, könnyű a szemébe nézni a mának, de fel kell a nap, és majd pislogsz a tegnapnak háttal. Holnap túl messze, addig is fejvesztve, mint bors az örlőben, bámulunk előre. Ha volt rosszabb, jobb is lesz, egy klisé megmenthet. Nem lehetsz mindig bölcs, elég, ha megérted. A tegnap már régen volt, az idő bormámon mindent elfedhet, hangosan horkol. Egyszerű menetik az önsajnálat, könnyű a szemébe nézni a mának, de fel kell a nap, és majd pislogsz a tegnapnak háttal.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Bán Katával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktoranduszával arról, hogy újvilági karmos majmokon végzett kutatást, a vizsgálat fókuszában pedig az állt, hogy milyen hatékonysággal képesek az állatok különbséget tenni eltérő mennyiségek között, valamint hogy milyen egyedi jellemzők befolyásolhatják elsődlegesen ezt a képességet. És az fontos volt, hogy milyenek a majmok, tehát hogy mi jellemző a viselkedésükre, hogy az egyik türelmesebb, a másik impulzívabb. Van-e különbség a selyem majmok és a tamarinok között ilyen szempontból?
Viszonylag két közelrokon fajról van szó. viszont van egy jellemzőjük, ami a táplálkozás módjukhoz köthető, ami alapján mi azt vártuk, hogy ebben a teljesítésben lesz közöttük különbség, és ezt meg is kaptuk eredményben. Megint nem konkrétan a döntési sikerességben, hanem ezt is a döntési időtartamban kaptuk meg eredményként. De itt is azt tapasztaltuk, hogy a tamarinok azok sokkal gyorsabbak voltak a selyemmajmoknál. És ez azért lehet, mert alapvetően más-más táplálékforrásokat használnak. A tamarinok azok elsődlegesen rovarevők, tehát nekik vadászniuk kell a zsákmányukra. Míg a selyemmajmok specializáltabb módon táplálkoznak, ők növényi nedveket fogyasztanak, és ezt úgy csinálják, hogy a fáknak a kérgeit rágcsálják meg, és onnan kifolyó nedvekkel táplálkoznak. Ugye ez egy sokkal türelmesebb stratégia, mert meg kell várni, amíg azok a nedvek onnan kifolynak. És ez a táplálkozás módbeli különbség vezetett ahhoz, hogy a tamarinok azok a vadászat miatt, aminek feltétele, hogy gyors reakciót adjanak, hogy sikeresek lehessenek, emiatt ők az élet más aspektusain is gyorsabbak, és gyorsabban reagálnak.
Ugye azt mondta, hogy a tanulmányukban 5 mennyiség kombinációt teszteltek. Ezek igen, hogy oszlottak meg?
Ez az 5 mennyiség kombináció az úgy épült fel, hogy egy szőlőszem a 2-vel szemben, egy szőlőszem a 4-jel szemben, 3 szőlőszem a 4-jel szemben, 6 szőlőszem a 8-al szemben, és 6 szőlőszem a 12-vel szemben. És ezek közül az egy szőlőszem a 2-vel szemben, 1 a 4-jel, illetve a 6 a 12-vel, ezek számítanak úgymond könnyű kombinációnak, a 3 szőlő a 4-jel szemben, illetve a 6 a 8-al szemben, ezek számítanak nehéz kombinációnak.
És a majmok hogy teljesítettek?
A majmok az 1-2, illetve az 1-4 között nagyon ügyesen és sikeresen különbséget tudtak tenni. A 6 és 12 esetében nem volt annyira egyértelmű a kép. Egyébként a mintaelemszám, tehát hogy hány majommal tudunk dolgozni, az nem volt olyan sok. Több egyedünk lett volna, akkor ebből a szempontból kicsit egyértelműbb eredményt várhattunk volna, de minden jel arra mutat, hogy a 6-12 esetében is alapvetően megvan az a képességük, hogy különbséget tegyenek, és a 2 nehezebb kombináció esetében pedig teljesen random volt az, hogy melyik mennyiséget választják, ez alapján pedig azt mondhatjuk el, hogy ebben az esetben nem tudtak hatékonyan különbséget tenni.
Mert hogy nagyon közel volt, tehát a 3-4 az ránézése is, mert hogy azonos nagyságú szülőszemeket használtak, tehát azért nem könnyű.
Igen.
És ami nagyon fontos, hogy ugye itt nem kényszerítették az állatokat erre a tesztre, hanem mindig spontán módon jöttek az alanyok. Ezért is volt nehéz dolog, nem?
Igen, ez egy nehézség volt, de ami a hátránya volt, az szerintem az előnye is. Senki nem volt kényszerítve, illetve azáltal, hogy nem voltak elválasztva a többi egyettől, tehát nem voltak kivéve a kifutóból, így nem érte őket semmiféle stressz. Ez pedig fontos, hogy az ilyen stressz hatások ki lettek zárva, és nem befolyásolták a teljesítményüket.
Meddig tartottak a próbák? Szóval meddig képesek a majmok fönntartani a figyelmüket?
Hát ez változó volt. Minden nap összesen maximum 2 órán keresztül teszteltünk, viszont ebbe beletartozott minden csoport, minden egyed, és nagyon függött attól, hogy a majmok éppen milyen kedvükben vannak, úgymond, hogy mennyire aktívak, vagy éppen olyan napjuk volt, amikor nem volt kedvük az egészhez. Volt olyan nap, hogy a 2 óra alatt összesen csak 4 tesztet tudtunk elvégezni. Volt olyan időszak, amikor nagyon aktívak voltak, és akár 30 tesztet is meg tudtunk csinálni. Ez változó volt.
És kellett jutalmazni őket, hogy részt vegyenek a kísérletben? Tehát ha mondjuk kiválasztották az egyik kupacot, akkor kaptak érte, hát a kutyáknál így hívjuk, hogy jutalomfalat, nem tudom, hogy a majmoknál ez esetben volt-e ilyen.
Igen, mindenképp jutalmazni kell őket, hiszen hogyha ez nem történik meg, akkor nincs motivációjuk, hogy következő alkalommal is odajöjjenek és elvégezzék nekem a feladatot. Úgyhogy mindenképp jutalmazva voltak. Itt viszonylag több kompromisszumot kellett hoznunk. Nem lehetett megtenni azt, hogy megkapja az egész szőlőkupacot, amit ő kiválasztott, hiszen az nagyon felborította volna az étrendjüket, és tulajdonképpen akkor csak szőlőt tettek volna egész nap. Ez egészségügyi szempontból nem lett volna túl hatékony, viszont hogy fenntartsunk valamilyen kontrasztot, tehát ne legyen az, hogy minden egyes választásért ugyanolyan utalmat kapnak, ezért azt alkalmaztuk, hogy ha kisebb mennyiséget választották, akkor egy darab szőlőt kaptak, hogyha nagyobbat, akkor pedig két darabot kaptak.
Ugye van két kupac, az egyikben van X szőlőszem, a másikban Y szőlőszem. Amikor fölvették a majmok előtt, akkor gondolom egyszerre vették le a két tartályt a szőlőszemekről.
Így van.
Azonnal volt reakció a majmok részéről, vagy álltak és gondolkoztak?
Az nálunk egy kritérium volt, hogy csak akkor sikeres egy teszt, hogyha mindkettő mennyiséget megnézi az adott egyed. Voltak olyan tesztek, amikor rögtön reagáltak olyan módon, hogy amit először megláttak, nekik az kell.
Vitték. Alapvetően én erre gondolnék raikusként, hogy fölemelték, meglátja, kész és viszi.
Igen, előfordult ilyen. Ezeket a teszteket természetesen nem vettük figyelembe, és ebben az esetben jutalmat sem kaptak. Ilyenkor előről kezdtük az egészet, de egyébként megértették nagyon gyorsan, hogy mi a feladat, és ők egyébként nagyon kíváncsiak. Hát ez az egész munka során számomra nagyon egyértelműen kiderült, és a nagy részt megnézték egyébként mindkettő lehetőséget, és körülbelül 3 másodpercig tartott egy teszt, megnézte az egyiket, megnézte a másikat, és döntött.
Összesen 14 egyed adatait használták fel. Hímek, nőstények, fiatalok, idősek?
Így van, igen.
És azt leszűrték a vizsgálatból, hogy a hímek gyorsabbak, mint a nőstények. És a fiatalok az idősebbekhez? Ugye az idősebbekről azt gondolnánk, hogy megfontoltabbak, a fiatalok meg hirtelenek, kapkodóbbak.
Igen, nagyjából ez volt a helyzet. A fiatalok tesztelése az mindig sokkal kaotikusabb volt, mint az időseké. Ők szerettek például rombolni, nem odafigyelni, kapkodni. Viszont az is fontos, amit meg kell említenem, hogy összesen csak 4 fiatal egyedet tudtunk letesztelni. Ilyen felállásban egyébként nagyon nehéz fiatalokat tesztelni, mert alapvetően ezeket a teszteket mindig egyedi szinten végzik más kutatóintézetekben például, és fiatalokat elválasztani a szülőktől az mindig egy hatalmas stressz, és nem feltétlen előnyös. És ilyen szempontból nekünk ezzel szerencsénk volt, hogy megtehettük azt, hogy a szociális környezeten belül teszteljük őket, viszont a kevés egyed szám az továbbra is egy probléma, és mi ennél a 4 egyednél éppen meg tudtuk állapítani, hogy gyorsabbak voltak, de mindenképpen ehhez további vizsgálatok lesznek szükségesek, hogy alapvetően a fiatalok általában tényleg gyorsabbak el, mint a felnőttek.
Tehát magyarán teljesítménybeli különbség nem volt a fajok, a nemek és a korcsoportok között?
Teljesítménybeli különbség nem.
És az, hogy ismételték a dolgokat, az befolyásolt bármit is? Tehát például az, hogy tanultak a majmok, a tanulmány során, a vizsgálat során, vagy ösztönszerűen cselekedtek? Tehát megfigyelhető volt-e egyfajta tanulási mód?
A tanulás kérdése az egy elég összetett témakör, de a mi esetünkben úgy gondoljuk, hogy olyan szintű tanulás, hogy ők megtanulták volna, hogy melyik kombináció esetén mit kell választani, olyan nem volt. Tapasztaltuk azt, hogy a vizsgálat előre haladtával gyorsabban oldják meg a feladatot, de ez egyszerűen lehet attól, hogy csak megszokták, hogy mit kell csinálni. Viszont az, hogy az utolsó tesztek esetében is volt olyan, hogy elrontották, és nem a jót választották, ez egy erős indikátor arra, hogy igazi tanulás egyébként nem történt a vizsgálat során.
De mondjuk lett volna tanulás, ha mondjuk úgy végzik a vizsgálatot, hogy egy másik majom ezt kívülről nézi, hogy mit csinál a társa?
Van ilyen lehetőség, ugye a szociális tanulás az egy nagyon fontos és jelentős folyamat a természetben is, és ugye szociális majmokról beszélünk, tehát náluk még inkább. Viszont mi ezt is próbáltuk kiküszöbölni azzal, hogy az előkészületeket azt mindig rejtve végeztük, illetve az, hogy az egész csapat együtt maradt, ezért nagyon dinamikusan változott az, hogy milyen majom jön oda hozzánk, illetve melyek maradtak mondjuk kicsit hátrébb, és csinálták a szokásos napi teendőiket. Nem tudjuk teljesen kizárni, hogy megfigyelték egymást, de ez a folyamatos random cserélődés, ez egy kicsit talán kontrollált erre. Mi egyébként nyáron végeztük, illetve kora ősszel a vizsgálatokat 2 egymást követő évben, de ez kizárólag a saját menetrendünk miatt volt így, tehát ugyanúgy télen is elvégezhettük volna ezeket a vizsgálatokat.
De a tesztelést azt a nap azonos szakaszában végezték?
Igen, azt minden nap azonos időben végeztük.
De ez fontos volt?
Ez olyan szempontból volt fontos, hogy egyrésztről a vadaspark kérése volt, ami teljesen jogos, másrésztről pedig ezzel ki tudtuk zárni azt, hogy mondjuk más aktivitási periódusban teszteljük a majmokat. Tehát, hogyha egyik nap délelőtt, a másik nap délután, akkor kicsit ez befolyásolhatta volna, hogy kora délután a legaktívabbak. Ez lehetett volna egy ilyen befolyással.
Mi az, amiben segítenek az ilyen vizsgálatok? Tehát mi az, ami miatt nagyon fontosak, hasznosak ezek a vizsgálatok?
Szerintem nagyon fontos, és most kicsit általánosságban is beszélek, hogy megismerjük különböző jelenségeknek, folyamatoknak, illetve rendszereknek a működését. És az ilyen vizsgálatok, amit mi is csináltunk, azokra érdemes kicsit ilyen kirakós darabként gondolni, ami információval szolgálhat a nagyobb kép megértéséhez. Számos különböző fajjal végeztek már egyébként ilyen numerikus vizsgálatokat, egészen a főemlősöktől a rovarokig, természetesen az embert is beleértve. Nagyon sok vizsgálatot végeztek egyébként csecsemőkön is, de minden egyes új fajról szerzett tudás és ismeret hozzáadhat ezekhez az információkhoz. Például az összehasonlító vizsgálatok számára nagyon hasznosak lehetnek, amik alapvetően igyekeznek feltérképezni, hogy a különböző képességek az evolúció során mikor jelenhettek meg először, illetve hogy hogyan fejlődtek tovább az egyes állatcsoportokban, beleértve az embereket is.
Ez a tanulmányos megjelent. Hogyan tovább? Lesz folytatása a vizsgálatnak?
Hát ez egy kicsit nehezebb kérdés. Vannak bizonyos körülmények, ami miatt jelenleg saját döntés alapján egy kicsit szüneteltetni fogom a majmos vizsgálatokat, de ötletek vannak, nem is kevés, és nem tartom kizártnak, hogy majd a kicsit távolabbi jövőben egyébként visszatérek a majmokhoz, és folytatom velük a munkát.
Vannak egyébként visszajelzések a tanulmánnyal kapcsolatban?
Vannak, és nagyon pozitívak, mind tudományos részről, mind pedig, ha élhetek ilyen kifejezéssel, akkor a hétköznapi emberek részéről mindenkit egyébként nagyon érdekel, elolvasták, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapok.
Nem akarom boncolgatni, hogy miért nem folytatja, de fölmerült bennem, hogyha nemzetközi részről jön esetleg megkeresés a tanulmány kapcsán, akkor sem folytatná?
Szerintem folytatnám. Eddig is foglalkoztam más dolgokkal, párhuzamosan. Szóval, hogyha adott lesz minden lehetőség, akkor a kettő nem zárja ki egymást, tehát a mostani projekteim mellett szívesen belekezdenék egy új majmos vizsgálatba is.
Akkor egy kicsit, Kata, meséljen magáról, mert ugye ennyit tudunk, hogy STE ökológiai tanszék és doktorandusz, szóval mivel foglalkozik?
Ugye alapvetően az ökológiai tanszéken dolgozom, és tulajdonképpen a viselkedéstől kezdve egészen a tisztán ökológiai kérdéseket boncolgató vizsgálatokig szinte mindenben részt vettem egészen már a mesterképzésem óta, és ezt egyébként a témavezetőm, illetve a tanszék munkatársai teszik lehetővé, amiért egyébként nagyon hálás vagyok, mert mindenki nagyon nyitott, és mindig adnak lehetőséget arra, hogy részt vehessenek az emberek a kutatásokban. Nagyon sokat foglalkozom például a témavezetőm részén hangyákkal, ezt mind viselkedés témakörben, mind ökológia témakörében folytatjuk. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon érdekes csoport, közös annyiban a majmokkal, hogy ott is egy erősen szociális rendszerről van szó, ilyen szempontból is nagyon érdekes, de egyébként más ízeltlábúakat érintő kérdésekkel is foglalkozom. Most például elkezdtem megtanulni fai szinten határozni a cincéreket például, hogy igyekszem minden téren bővíteni a tudásomat.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Bán Kata, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusza mesélt újvilági karmos majmokon végzett kutatásáról.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.